Ez itt a Krízisek és pofonok, folytatjuk a beszélgetést Verlein Anna biológussal, gomba szakértővel. Most ezt azért hangsúlyozom külön, mert a gombákkal fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Miért van kitüntetett szerepe a gombáknak akkor, hogyha ilyen trükkös stratégiákról, manipulációról beszélünk?
Hát ugye a gombák is, mint minden más organizmus, a reprodukcióra törekszik, tehát hogy egy jó életet élni, majd szaporodni egy nagyot.
És van, aki még ezután életben is marad, van, aki nem.
Igen. És ennek érdekében számos gombafaj nagyon izgalmas stratégiákat alakított ki, vagy alakultak ki az evolúció során, ugye alakítottak ki, mindig a megszemélyesítés csapdájába esek, mert gyerekekkel foglalkozom, és velük ezt így érdemes.
Szerintem a felnőttekkel is érdemes így.
Na szóval, hát ilyen olyan stratégiák alakultak ki náluk, mint például az erdei szömörcsögnél. Ez egy nagyon látványos gomba egyébként, és a szaga pedig ilyen utánozhatatlanul rossz, és aki egyszer megszagolta, az
nem megjegyzi.
Igen. Igen.
És miért jó ez neki?
Hát a legyeket vonza, és ezek a legyek azok, amik a spóráit tovább hordják szépen mindenre, amire rászállnak az erdőben. Úgyhogy ő ezt a stratégiát választja, mint egy virága az édes nektárral csalogatja beporzókat. Csak neki ez az édes kés nektár, ez a furcsa szag.
Illetve hát van olyan növény is, a virág, a világ legnagyobb virágja, a nevét nem fogom tudni mondani, de talán dögvirágnak is hívják, ami széles távolból szintén ezzel a döghús szaggal csalogatja oda a bogarakat, és ez működik.
Igen, meg ugye ott van a Vénusz légycsapója, ott van a
ez ugye egy húsevő növény.
Igen, a kancsóka is, amelyik ilyen édes nektárt tartalmaz, és akkor belecsúszik pont, így úgy van kialakítva.
Nesze nekem csapda. Hát itt ennél nagyobb csapda nincsen, ugye, aki magába csalogatja a bigarat, és utána elemészti.
Ugye egészen addig, amíg a beporzás megtörténik, és mindenki megy a dolgára, addig azt mondjuk, hogy ez jaj, de szép ilyen szimbiózis, ilyesmi, és hát igen, van olyan növény, aki kicsit túlkapott, és azért, hogy megbeporozzák, nem ad cserébe semmit.
Nem beszélve ugye a fekete özvegyről, amelyik el is fogyasztja a férjét a bekövetkezett boldogság után.
Hát igen, az imádkozó sáskáknál is ez van, ez az ájtatos manó, talán így.
Igen, abszolút, ez a, igen.
Ugye ott meg azért alakulhatott ki ez a stratégia, ezt mondják, mert szűkösek az erőforrások olyankor, és hát
kettőnek.
Akkor kell az energia, hogy az utódot felneveljék, és akkor ez a kompromisszum született az evolúcióban. Hogy...
Hát kíváncsi vagyok, ezt hányan írták alá annak idején a imádkozó sáskák közül ezt a első számú alkotmánymódosítást. Viszont egy megkerülhetetlen gombafaj, amiről beszélnünk kell, az a szarvasgomba, amely hát ugye észrevehetetlen, szabad szemmel, ilyen módon más stratégiákat kell alkalmazzon. Hogy néz ez ki? Hogy kell elképzelni ezt a különleges és elég rejtett életmódú gombafajt?
Hát igen, a szarvasgombák ilyen duplán elrejtik a spóráikat, ugye eleve belül képzik őket, és nem is nyílnak szét, mint egy, hogyha magunk elé képzelünk egy kalapos gombát, ott a szétnyíló kalap, ahogy növekszik, az alatt a termőrétegben, a lemezek között ott vannak a spórák, amik a szabad levegőn áramolhatnak szanaszét. Na hát a szarvasgombák eleve bezárult életmódot élnek, és belül, hogyha ketté vágjuk, azokban a furcsa világos járatokban vannak a spórák, és a föld alatt helyezkednek el. Vagy ez a védettség a föld alatt, ez kiegyensúlyozandó, hogy mégiscsak tudjanak szaporodni. Nagyon erős feromonokat, vagy feromonszerű szaganyagokat bocsátanak ki magukból, amik a hím vaddisznókat, de egyébként bármilyen nemű vaddisznót nagyon, meg a szarvasokat is nagyon erősen vonzák, és egyébként kimutatták, hogy a vaddisznóknak a párzáskor érezhető, tehát a nőstényeknek a feromonjaival homológ ez a molekula, amit a szarvasgomba kibocsát. Tehát egy nagyon
és
hasonló...
ettől megvadulnak lényegében, igen. És elkezdik kiásni, mint az őrült.
És még hogy ugye ez nem egy racionális mozdulat a vaddisznó részéről, hogy akkor elkezd őrülten ásni a szag után, hát nem képzelheti, hogy a föld alatt majd megtalálja élete szerelmét, akinek az illatát ilyen
erősen érzi. Hát ez egy nagy evolúciós bukta lenne, ha így lenne.
Igen, de mégis megtörténik, ez kiássa a szarvasgombát, elfogyasztja, mert nagyon finom illata van, nagyon finom, és hát a szarvasgombák spóráinak általában kell is ez az emésztési traktusban töltött idő, azok az enzimek, stb., hogy aztán a kikakilt az ürülékben akkor lesz igazán termőképes vagy növekedésképes.
Tehát megérik még a tovább szaporodásra. döbbenetesen izgalmas utakon megy végig az, hogy megmaradjon valamilyen faj, vagy hogy nem maradjon meg.
És egyébként ehhez még egy izgalmas dolog, az ürülékkel távozó magok, meg stb., hogy ugye van a kapszaicin nevű anyag, a csiliben például. És
ez, ami kétszer csíp, ugye innen lehet tudni.
Igen. Na és pont az, hogy kétszer csíp, eznek lehet valami racionális magyarázata is abban, hogy ezt én is nemrég tudtam meg, vagy olvastam utána.
Nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mit fogsz mondani.
Hogy a madarak például bátran el tudják fogyasztani a paprikákat a magjukkal együtt, nem csíp nekik, nem érzik ezt a csípős ízt. Mi vagyunk azok, akik érezzük, mint egy ilyen, tehát hogy a testünk arra próbál rábírni, hogy valamilyen averzióra, tehát hogy ne együk meg. És mi mégis megesszük. Ez azért van, mert a kapszaicinre való érzékenység az emlősökben megvan, de a madarakban például nem. A madaraknak az emésztése kicsit másképp működik, mint a miénk. Hogyha az ő emésztési traktusukon végigmegy a kapszaicin tartalmú csilimag, mondjuk, akkor ők pont annyira emésztik meg, hogy még az termőképes. Viszont mi emlősök már nagyon megemésztjük, és az a paprikának nem jó. Tehát azt a paprika nem szeretné, hogy egy emlős
megegye. Nem akarja díjazni, hogy emlős egye meg, de a madarakkal meg nincsen probléma. És mi érezzük meg mégis, ha ennyire csíp? De ezt a gasztronómiadásban kéne.
Az ember az élet törvényeit annyiszor már meghaladta és meghaladja, és hát talán pont a tudatosságunk miatt néha nem azt csináljuk, ami...
De hát én például mindig rosszul leszek, amikor nagyon csípős dolgokat eszem, és képes vagyok egy fél étkezéssel később újra ehhez az eszközhöz nyúlni, pedig hát a racionalitásnak valamilyen csírája azért nyilván bennem is megvan, és nem vagyok egyedül ezzel.
Hát igen, tényleg erre csak az a válaszom, hogy mi emberek valahogyan kicsit másképp élünk, mint az élővilág többi része. Ez néha jó, néha nem annyira.
Beszéljünk a parazita gombákról tulajdonképpen. Az egész gondolkozás annak idején innen indult el, hogy van-e manipuláció, vagy nincsen. Milyen izgalmas módszerek vannak más élőlényeknek az átalakítására, befolyásolására, akár leginkább rovarok, de nem feltétlenül, mi az, ami ilyen kiugróan szembeötlő ilyen stratégiában?
A gombák közt egyébként rengeteg hiperparazita is van, tehát akik a parazitáknak a parazitái, ez egy nagyon izgalmas,
ez nagyon menőnek
matroska baba dolog az ökológiában. Például az opisztokonta nemzetségben, ezek ilyen olyan gombák, amelyek nem képeznek szemmel látható látványos termőtestet, tehát nem kalapos gombák például. Szóval az opisztokonta gombák között rengeteg...
Tehát csak szálakból állnak, így kell elképzelni?
Igen, és az ivaros szaporodást is másképp oldják meg. Például az egyik faj, a tűzhangyák egy faját képes megfertőzni. Ez azzal jár, hogy mondjuk ha a gomba fonál egy részlete, vagy a spóra be tud hatolni, tehát a fonál be tud hatolni a hangya szervezetébe, akkor onnantól kezdve egy hosszú heteken át tartó ilyen lassú evés történik ott belül, tehát megeszi először a hanyagolható dolgokat a hangyában, de aztán később már a rágóizmait is, stb.
Tehát és egy zombi film tulajdonképpen.
Hát ez egy kicsit egy zombi apokalipszis, talán az evolúcióbiológia könyvemben is így volt ez a fejezet, így apostrofálva, hogy ez a zombi apokalipszis az ökológiában.
És ez a hangya aztán elpusztul egy
szép lassan,
ponton.
Tehát hogy egy darabig ott van a kolóniában, ott él a többiekkel, nem is engedi a gomba, úgymond, hogy kimenjen. Ez a nem engedi, ezt úgy kell érteni molekuláris szinten, hogy akár csak egy-két mini változtatást hajt végre a hangya a belső, mondjuk neurális rendszerében, vagy a hormonális rendszerében, akár csak lemásol, van egy olyan kifejezés is, hogy molekuláris mimikri, amikor lemásol, vagy képes egy hasonló molekulát előállítani, mint ami a hangyának mondjuk egy olyan hormonja, ami azt eredményezi, hogy egy ilyen felfedező hangulata lesz, és akkor kiindul a kolóniából felfedezni.
De
és
ez
hozni.
Már az utolsó útja valószínűleg.
Igen, ezt akartam ezzel mondani, hogy pár hétig ki se engedi a kolóniából, tehát hogy arra manipulálja úgymond, hogy ott maradjon biztonságban, amíg szépen behálózza belülről. Utána egy nagy útra elindul a hangya, és ezen a nagy úton, vagy egyébként kirakják a többiek, mert hogy sejtik, hogy valami gyanús ezzel a hangyával, olyan lassú, lagymatag mozgású, meg már egy
fura. Nem húz eléggé.
Nem, igen, valami nem jó, kirakják, vagy elindul magától, és fölakasztja magát egy levélre, ott lóg, és a fej és a torr közti egyik ízesülésből kinő egy ilyen sporangiumnak hívott, egy spóratartó nyél tulajdonképpen, ami kb. Akkora, mint a hangya maga, és a hangya szép lassan elhal, ott a rágóizmai is már csak így passzívan fogják őt a levélen, mert igazából már nincsenek is rágóizmai tulajdonképpen.
Hát azon gondolkozom, hogy ki lehetett tenni a 18-as karikát így műsor közben, mert ez elég brutálisan hangzik, de a gomba szempontjából viszont egy sikersztori.
Hát igen. Egyébként ennél enyhébb dolgok is történnek, például óceáni halaknál megfigyelték olyan gombafertőzéseknél, hogy így amúgy nem szokott a felszín közelébe menni, mert hogy van a fénytől egy averziója, de a fertőzés folyamán egyre többször megy a felszín közelébe a fényhez, mert már nincs averziója a fénytől, és akkor emiatt mondjuk a madár el tudja kapni, megeszi, és a parazita, vagy ez egy gomba, ez pont ezt szeretné, mert a köztes gazdája a hal, de a végső gazdája a madár.
És onnan aztán már kikerül a szárazföldre. Hát ez is egy zseniális stratégia. Az jutott eszembe, hogy embereket is szokta megtámadni olyan, hát a vírust ugye nem tekintjük élőlénynek, amennyire tudom. Akár vírusok, akár gombák is meg tudják változtatni. Van olyan betegség, ami megváltoztatja adott esetben a személyiségnek a működését rövid távon.
A toxoplazmózis jut eszembe, ami egy egysejtű által okozott ilyen fertőző betegség. Egyébként emlősöket fertőz, és a végső gazdája mindig egy macskaféle, de az ember is lehet egy ilyen köztes gazda, akiről aztán macskára terjed. És ez a toxoplazmózis, ennél ki is mutatták, tehát ezt nagyban vizsgálták, hogy a toxoplazmózisban szenvedő beteg, nagyon nehéz észrevenni ezt a betegséget, mert ilyen enyhe tünetei vannak, de egyre lassan, de egyre erősödnek. Például, hogy nagyon nehezen koncentrál egy valamire, nagyon közúti baleseteket szenvedőknél például a magasabb az aránya a toxoplazmózisos megbetegedett embernek.
Mert rosszabbul vezetnek.
Hát nem tud koncentrálni, vagy így elkalandozik a figyelme egy idő után, illetve szokványosan félelmetes helyzetekben nem fél. Mert az egereket is, a rákcsálókat, vagy bárkit, akit megfertőz, ez a toxoplazma inferens talán, ez azt írja el, hogy az egér mondjuk ne tartson a macskától, ugye, hogy aztán a végső gazdába bekerülhessen. Tehát, hogy ezt a félelem érzetet csökkenti az ember.
Én azt gondolom, hogy a kezdeti felvetés az kezd megerősödni, hát ezek mind-mind manipulációs technikák az élő világban, de ugye volt egy olyan időszak, amikor egy városnak a lakói valahogy megbudjantak egymás után, és nem lehetett tudni az okát, hogy miért bolondul meg mindenki, és kiderült, hogy a adott évnek a búza termésében, vagy hát a liszt állományban volt valami olyan. Fogod is tudni, hogy mi látom rajta. Folytasd a sztorit.
Hát leesett, hogy persze, hát az ecsetpenészek, ugye, hát az LSD, az...
Ecsetpenész, innen. Igen, mesélj az ecsetpenész, Fred, kicsit.
Igen, hát ugye a penészeknél úgy általánosan elég, tehát magas arányban vannak olyan, vagy nagy arányban olyan fajok, amik antibiotikumokat, antivirális szereket állítanak elő, amiket mi is tudunk hasznosítani. Lásd penicillin. Ugye a penicillium notatum az a híres neves ecsetpenész, akiből kivonták azt a
gombaülőszert.
Penicillint, a gombaülőszert. De hogy például az LSD az egy gombahatóanyag származék, ez egy drogfajta, amit egyre szélesebb körben használnak ilyen pszichotikus betegségek, vagy neurodegeneratív betegségek gyógyításában is.
Ez egy nagyon vitatott eljárás, de valóban is sokat használják, ez igaz?
Igen, tényleg vitatott, mert ugyan függőséget okozhat, és egy ilyen addikció veszélye áll fenn, de kontrollált orvosi körülmények között kimutatták már a pozitív hatásait egy ilyen kezelésnek. Ez lényegében az LSD is, meg a pszilocibin, az is egy gombaható anyag, vitatott szintén, de az tény, hogy újra tud húzalozni ilyen neurális hálózatokat, vagy
és ezek tartósan megváltoznak akkor? Tehát lehet várni azt, hogy hosszabb távon ez egy megnyugtató eredményt hoz?
Valójában ez az egyik korszakalkotó dolog szerintem ezekben a gombaható anyagokban, hogy tartós változást akár egyszeri használat is kialakíthat. Szóval, hogy nem kell erre ráfüggeni, nem kell ezt többször megkapni a betegeknek, hanem egy használat után új szinapszisok keletkeznek, régiek ellazulnak az agyban, és ennél fogva mondjuk egy traumafeldolgozás, vagy egy bármilyen pszichés vagy lelki nehézség az új keretek közé kerül, és talán feldolgozhatóbbá válik.
És mi a helyzet? Nem terveztem a drogvilágról beszélgetni, de hát valahogy szóba került. Ugye eleve van a gomba, varázsgomba, mint olyan, amit kifejezetten erre a célra használ, aki használ. Azok milyen típusú működéssel idéznek elő változást az agyban?
Hát a varázsgombáknak a sokféle hatóanyaga lehet, de a pszilocibin a legelterjedtebb, ez egy fehérje természetű anyag, ami ezt a neurális módosítást hajtja végre bennünk, úgymond. Mert sok ilyen elmélet is van, amit nem jártam utána, szóval így nem tudom, mennyire alátámasztható, hogy az ember már ilyen nagyon korai időktől kezdve ezt használja, és valójában az agytérfogatunk, meg a barázdáltsága az agyunknak, hogy ez is attól alakult úgy, ahogy meg ez a tudatosság. És a...
Hát olyan sok mindenre mondják egyébként, mert ugye a húsfogyasztást is szokták mondani, meg a tűz használatát, ami több igen. táplálékot enged venni. Tehát nyilván minden különböző lobbik állítják azt, hogy minek köszönhető az agy barázdásodása. Szeretnék itt ebben a blogban, ami még itt a Rádió Káfén megy, egy nagyobb élőlény csoportra rákérdezni. Ezek a legközvetlenebb házi állataink, a kutya és a macska, alapvetően többet én most ebbe a körbe nem sorolnék bele, mint akikről azt gondolom, hogy képesek irányítani a gazdájukat, meg rávenni dolgokra nagyon tudatos viselkedéssel, meg valamiféle megfigyelésnek a használatával. Nyilván magyarázat az, hogy több ezer év óta együtt élünk velük, de átalakul az ő agyuk ebbe az irányba, vagy egyáltalán ez egy létező dolog, hogy mondjuk rá tudja venni a gazdáját a sétáltatásra, vagy a jutalomfalatra, vagy a plusz dolgokra. Macska ugye kizárólag saját érdekeit nézi. Ez hogy alakult ki, vagy ez létezik egyáltalán?
Itt abban a filozófiai akadályba vagy gátba ütközök, hogy mettől manipuláció, és meddig csak szimplán érés, vagy egy olyan viselkedés, ami ki szeretne váltani egy választ. Tehát, hogy például, hogyha azt veszem, hogy az evolúció során az ember és a kutya egy nagyon jó ilyen kommunikációs nexusba tudott kerülni, ugye eleve a farkasoktól való elválása a kutyának, az egyik szerves komponense ennek az, hogy van szemfehérjéje, amitől mi így látjuk, hogy ő pontosan merre néz, tehát a mimikáik érthetőbbek számunkra, és talán a mimikáink is...
Ez befolyásol, hogy tudunk kvázi emberi érzelmeket beleérteni, belesugározni?
Hát, hogyha megnézzük egy farkasnak az arcberendezését és a szemét és a kutyának, akkor látjuk, hogy mennyivel kifejezőbb a kutya arca. Arcat is mondtam, most tehát a pofája, csak olyan érdekes ezt így kimondani, mert hogy az már szinte egy arc, annyira felvéljük fedezni benne az érzelmeket, és ez
de hát egy oroszlán pofájától meg összetolja magát az ember, hogyha nincs közte egy nagyon vastag rács. De igen vissza a házi állatokhoz, bocs.
Tehát, hogy csak ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy eleve a háziasítás már egy olyan hosszú folyamat volt az evolúció során, és még mai napig ugye tart, mint minden az evolúcióban, hogy szeretünk erről ilyen régi dologként így beszélni.
De ebben a pillanatban is
történik,
zajlik, igen.
Tehát, hogy igen,
történik velünk.
Hogy arra ment ki a játék, hogy jobban értsük egymást ezzel a fajjal, csak ezt szeretném mondani, és emiatt ez kölcsönösen valószínűleg azt eredményezte, hogy jobban rá tudjuk bírni egymás dolgokra. Tehát, hogyha a kutya így kicsit vonyít, kicsit megfogja akár a szájával a pórázat, vagy kicsit így megrázza magát, akkor sejthetjük, hogy ez azt jelenti, hogy valamit akar magával kezdeni velünk. És az, hogy elvisszük-e sétálni, vagy nem, az már egyébként rajtunk áll, tehát hogy ilyen szempontból ez nem manipuláció, azt gondolom. Mert az embert arra lehet rávenni, amire hajlamos. Nincs semmilyen kémiai úton módosítja az agyműködésemet, hogy...
De most láttam, pont most láttam egy ilyen képviccet, hogy áll valaki a szobai mérlegén, és a háta mögé oda lopódzik a két kutyája, és azok úgy lejjebb nyomják, és ő meg felkiált, hogy többet kell sétálni, vinni a kutyákat, mert megint hízta.
És ez egy valódi sztori?
Nem, ez egy képvisz, csak mondjuk ezt most már te is manipulációnak hívnád, ha igaz lenne.
Hát ha nem képvisz lenne, akkor csodálkoznék.
lehet, hogy be lehet tanítani őket ilyesmire is, de valóban talán a macskákra gondolná azt az ember, hogy őket gondoljuk picit ilyen manipulatívnak, de szerintem ez csak imás kérdése, vagy nem
igen,
tudom.
Igen, valahogy főleg a macskák meg a kutyák, most idézőjelesen mondom, szenvednek abban, hogy ilyen emberi, tehát mindenképpen magunkat akarjuk belevetíteni ebbe a szerencsétlen állatba,
hát,
miközben...
Hát ugye személyiségjegyeket tudatosítunk.
Igen, tehát hogy van egy karaktere minden egyes kutyának, és minden kutya, és minden sertés, és minden szarvasmarha egyedi, megvan az egyénisége, de azért szerintem az néha egy csapdahelyzet, amikor így azt mondjuk, hogy hú, a macska milyen önző, és nem tudom, tehát hogy már is beskatujázzuk ezeket az állatokat, néha azt érzem.
De hát az is van, hogy bocs, hogy megszakítalak.
Mondja csak.
Amikor tanítjuk a gyerekeket, meg egyáltalán, hogy felnövünk, azért nagyon sok tulajdonságot, meg nagyon sok példatörténetet, elég csak az állatmesékre gondolni, de hát egy csomó tulajdonságot azon keresztül ismerünk meg, hogy az oroszlán ilyen, a szamár olyan, tehát, hogy igen, ezeket nyilván belevetítjük valamiféle tulajdonságjegy alapján, de ez a skatujázás egy tanulási folyamatot is előidéz.
Abszolút, és jó is, amit mondasz, mert a tanításnál én is pont ezt veszem észre, vagy az ilyen akár iskolában tanítva, akár oktató ilyen tanulmányi kirándulásokon, hogy valami egészséges egyensúlyt kell ebben megtalálnom a gyerekekkel is, meg akár felnőttekkel is, hogy valamelyest a metaforák, meg a megszemélyesítés, az nagyon sokat segít a természettudományos ismeretek befogadásában. Viszont mindig tudnunk kell, hogy ez egy ilyen rátett, tehát hogy ezt mi tesszük oda. És hogy néha meg kell nézni, hogy minél inkább kivonva úgymond a saját kis rendszereimet, meg a fogalmaimat, vagy az emberi fogalmaimat, úgy amúgy mit látunk, vagy mit érzékelünk. Tehát, hogy fontos a hasonlatok, és fontosak a megszemélyesítések, és fontos az, hogy lássam a kutyámnak a karakterét, és nem tudom, de tényleg, hogy ne csak mindig belevetítsem, amit így egyből így úgy érzek, hogy...
Muszáj elmesélnem ehhez, hogy beszélgettem egyszer még a Covid-nak a abszolút felfutó időszakában egy virológus tudóssal, aki arról beszélt, hogy úgy szokott gondolkozni, hogy ha ő vírus lenne, vagy ha ő lenne a vírus, akkor most ezen a ponton mit csinálna? Tehát, hogy egy olyan fajta módon kutatja, meg nyomozza a várható terjedését, hogy mi az a logikus move, mozdulat, amit ő ettől a vírustól most elvárna, és ez nekem teljesen sci-fi-nek tűnt, miközben valószínűleg...
Főleg egy virológus valószínűleg képben van az elmúlt több tíz éves, mondjuk a SARS, vagy SARS COVID-nak is már több tíz éve vannak egyéb variánsai a világon, csak nem volt ennyire elterjedt. Vagy
hát
nem
ez
tudom.
Az atipusos tüdőgyulladás például sokféle néven futott, de akár a madárinfluenzát is
igen, meg bármelyik ilyen, szóval ha világjárvány lett, hanem, de rengeteg vírus járt-kelt már az utóbbi évszázadokban is a világon, és hogyha egy tudós ezeket így azért így számra beveszi, meg átnézte a tanulmányai során, felfedez mintázatokat, felfedez visszatérő stratégiákat egy adott csoporton belül, víruscsoporton belül, szóval, hogy abszolút lehet ilyen oknyomozói, kicsit empatizálok a vírussal, mi a következő lépése dologban gondolkodni, és az ökológiában is, és a genetikában is. Viszont a kutya és macska tartásnál valahogy azt véltem felfedezni magamon is, meg másokon is, hogy nem manipulációról van szó akkor sem, amikor a macska így látszik, hogy így nagyon...
Provokál, bújik,
igen, szeretne elérni valamit, de ezt hívhatjuk manipulációnak, csak inkább ezek arra felhívások, hogy tartsuk meg a határainkat. Tiszteljük az övéit. Tehát én például nagyon sokat tanultam a kutyákkal való interakcióimból, hogy mennyire nehéz és tanulandó nekem az, hogy konzisztens határokat tartsak. Szóval, hogy ha van egy szabály, akkor abból ne engedjek, hiszen az neki sem jó, mert akkor mindig feszegetni fogja azokat a határokat, hogy akkor hol is van a valódi határ.
Hát ez a műsor folyam, ez a krízisek és pofonok ugye alapvetően kommunikációval foglalkozik nagyon sokféle irányból, és ha most a kutyákkal kapcsolatos határ, meghatározásról ugrik az be, hogy ugye egyre népszerűbbek a ló szóval történő terápiák, és nem csak terápiák, hanem a coaching folyamatok, tehát üzletembereket visznek el, és pont azt figyelik, hogy milyen módon ad jelzést a lónak, meg milyen módon fogadja a visszajelzést, tehát hogy ez egy teljesen tudományos, alapra felfűzhető visszajelzés kultúra.
Úgyhogy az állatokkal ilyen interakcióba lépni mindenképpen nagyon tanulságos, és legalább annyit tanulhatunk róluk, mint önmagunkról.
Ez egy nagyon jó zárszó volt itt a Krízisek és pofonok rádiókafén futó változatában. Folytatjuk a beszélgetést a podcast felületen Verlein Anna biológussal, gombaszakértővel, de itt a rádiókafén most elköszönünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
És elköszön Böhm Kornélis, a Krízisek és pofonok egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Itt most véget ér a podcast felületen, akinek van kedve, az viszont jöjjön tovább velünk.